Kértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit, hangsúlyozta a miniszterelnök a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján Budapesten. Orbán Viktor leszögezte, Magyarország továbbra is készen áll arra, hogy ha lesz békecsúcs, akkor ennek hazánk adjon otthont. A miniszterelnök felsorolta, tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés, ez évtizedes rekord. A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba, Magyarországot meghívták a gázai béketanácsba, kulcsfontosságú megállapodások születtek a kőolaj, a földgáz és a nukleáris energia területén. Hazán kivételt kapott az orosz olaj és gáz szankcióit illetően, így az ország továbbra is biztonságban van az energiaellátás irányában. Orbán Viktor arról is beszélt, az ukránok joggal gondolják azt, hogy jelentősége van annak, milyen kormánya lesz Magyarországnak, ezért érthető, hogy ők és az elnökük nyilvánvalóan beszálltak a választási kampányba. Az Egyesült Államok számára az a legfontosabb, hogy befejezzük a háborút Ukrajnában, és mi vagyunk az egyetlenek, amelyek mindkét felet le tudjuk ültetni tárgyalni egy asztalhoz, mondta az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio megerősítette, Donald Trump és Orbán Viktor személyes jó kapcsolatának köszönhetően valóban nem túlzás azt állítani, hogy jelenleg a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük. Szijjártó Péter megemlítette, fontos megállapodást írt alá a két ország az atomenergiai együttműködésről. A nukleáris energia terén új technológiákat dolgoznak ki, ezekből így Magyarország is a lehető leggyorsabban profitálhat, részletezte a külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítást lehetővé tétele érdekében az Adria kőolajvezetéken keresztül, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Ukrajna ugyanis továbbra sem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken. Szijjártó Péter kiemelte, ennek politikai okai vannak. Horvátország kész segíteni Magyarország és Szlovákia kőolajellátását az ukrajnai tranzit leállását követően, közölte Ante Susnál. Erre az uniós jog és az amerikai szankciókat felügyelő előírások betartásával lesz lehetőség, jelezte a horvát gazdasági miniszter. A MOL 10 újabb töltőállomás nyit Lengyelországban az idei első fél évben. Ez a cég lengyelországi vállalatának egyik legnagyobb fejlesztési programja az elmúlt években. Történelmi sikert tudhatunk magunkénak, jelentette ki Kövér László, az országgyűlés elnöke, a Fidesz országos választmányának elnöke, a Fidesz és a KDNP 2026-os országgyűlési választásokra állított kormánypárti listájának bemutatóján. Kövér László hangsúlyozta, olyan nemzetpolitikát csináltak, amivel mindenki elégedett lehet határon innen és túl, továbbá pénzügyi gazdasági értelemben is visszaszereztük az önállóságunkat. A jelöltjeink erősek és hatékonyak, jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. Az eseményt nem hirdették meg előre. A miniszterelnök azt mondta, náluk vannak a fiatalok, a romák, a vállalkozók, a kisgazdák, a falusiak, a nyugdíjasok, ez a széles koalíció biztosítja majd a nemzeti kormány támaszát, a fideszesek elszántak, derűsek és jókedvűek, mondta el. Már több mint 1000 vállalatnak nyújtottak támogatást a 340 milliárd forintos innovációs program keretében, közölte a Kultúráért és Innovációért felelős miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs hozzátette, a támogatott mikro, kis és középvállalkozások 80%-ban Budapesten kívül hajtanak végre fejlesztéseket. 200 munkatársától válik meg az UTP, a létszámcsökkentés a bank digitális divízióját érinti. A döntés indokaként a pénzintézet a Telex hírportállal közölte, a siker fenntarthatósága és a kivívott versenypozíció biztosítása a cél. Egy hónapig lehet még kérni a személyi jövedelemadó bevallás tervezetének postázását, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Megjegyzik ugyanakkor, hogy még 2018-ban 740 ezeren igényelték ezt, addig tavaly már csak 75 ezeren, hiszen egyre többen választják a NAV online felületeit. A béketanács tagállamai több mint 5 milliárd dollárt ajánlottak fel a gázai vezet újjáépítésére, valamint humanitárius segítségként, közölt az amerikai elnök. Donald Trump megerősítette, csütörtökön tartják találkozójukat Washingtonban. A rendezvényre Orbán Viktor magyar miniszterelnök is meghívót kapott. Az egyre súlyosabb tejpiaci válság miatt fogyasztókat célzó kampányt szervez a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint a Magyar Termék Nonprofit Kft. Ez arra összpontosít, hogy vásárláskor védjeggyel felhívja a vevők figyelmét a magyar tejtermékekre, hogy felelősen választhassanak belföldön előállított árut. A tejszív jelöléseket a csomagolásokon és az üzletekben elhelyezett tájékoztató eszközökre helyezik ki. Végül az időjárásról. Általában borult lesz az ég, csak délután este szakadozhat majd a felhőzet, vegyes halmazállapotú csapadék hullhat, változó intenzitással, a szél megélénkül többfelé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban általában mínusz 5 és 0 fok között, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes a Jai László. Hétfő műsorunk témái. Isteni törvény beteljesítése a szeretet. 14. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Leó pápa homíliája az osztiai béke királynője plébánián. Legyetek fénysugár egy ólomszürke égen. A Szent Atya szavai a plébánia betegjeihez és az idős hívekhez. Az isteni törvény beteljesítése a szeretet. Leó pápa úrangyala imája.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Jézus tökéletesítette a mózesi törvényt, hogy szeretett kapcsolatba lépjünk Istennel és testvéreinkkel. A hegyi beszédben rámutatott a formális vallási igazságosság és az Isten országának igazságosság közötti különbségre, szögezte le 14. Leó pápa az úrangyal előtt mondott beszédében. Jézus a törvény beteljesítésével az Atya gyermekeivé tett minket, és részesített bennünket abban a kegyelemben, hogy gyermekekként és egymás között testvérekként léphetünk kapcsolatba ő vele. Az evangéliumi szakasz azt tanítja, hogy nem minimális igazságosságra, hanem nagy szeretetre van szükségünk, ami Isten erejével lehetséges. 14. Leó pápa, miután az apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából szép vasárnapot kívánt a napfényes Szent Péter téren összegyűlt híveknek, tanítását az évközi 6. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a hegyi beszéd egyik része.
Una parte del discorso della montagna.
Jézus miután meghirdette a boldogságokat, arra hív bennünket, hogy lépjünk be Isten országának újdonságába, és azért, hogy elvezessen bennünket ezen az úton, feltárja Mózes törvénye parancsolatainak valódi jelentését. Ezek nem arra szolgálnak, hogy kielégítsenek egyfajta külső vallásosságot, hogy rendben érezzük magunkat Isten előtt, hanem az a céljuk, hogy szeretett kapcsolatba lépjünk Istennel és testvéreinkkel. Ezért mondja Jézus, hogy nem azért jött, hogy megszüntesse a törvényt, hanem hogy azt tökéletessé, teljessé tegye, fejtette ki katekézisében a Szent Atya.
Il compimento della legge è proprio l'amore.
A törvény beteljesítése éppen a szeretet, amely megvalósítja mély jelentését és végső célját. Szert kell tennünk olyan igazságosságra, amely felülmúlja az írástudókét és a farizeusokét, amely nem korlátozódik a parancsolatok megtartására, hanem megnyit bennünket a szeretetnek és elkötelez bennünket a szeretetben. Jézus elemzi a törvény néhány előírását, amelyek az élet konkrét eseteire vonatkoznak, és ellentétek, antinómiák nyelvi formuláját alkalmazza, hogy rámutasson a formális vallási igazságosság és az Isten országának igazságossága közötti különbségre, mondta Leó pápa, majd idézte az evangéliumi szakaszból Jézus szavait, aki egyrészt így szólt: hallottátok ezt a régieknek szóló parancsot, másrészt leszögezi, én pedig azt mondom nektek.
Ma io vi dico.
Ez a megközelítés nagyon fontos, állapította meg Leó pápa. Azt mondja nekünk, hogy a törvényt Mózesnek és a prófétáknak adták, mint annak az egyik útját, hogy megismerjük Istent, valamint a ránk és a történelemre vonatkozó tervét. Vagyis Szent Pál kifejezését használva, mint egy nevelőt, aki elvezetett minket ő hozzá. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött benneteket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy a hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. De most ő maga jött el közénk Jézus személyében, aki beteljesítette a törvényt. Az Atya gyermekeivé tett bennünket, és megadta nekünk azt a kegyelmet, hogy gyermekekként és egymás között testvérekként lépjünk kapcsolatba ő vele. A Szent Atya ezután Jézusnak arra a tanítására hívta fel a figyelmet, miszerint a valódi igazságosság a szeretet,
la vera giustizia e l'amore,
és a törvény minden parancsolatában meg kell látnunk a szeretet igényét. Valóban nem elég, ha testileg nem ölünk meg egy embert, ha aztán szavakkal megöljük, vagy nem tiszteljük méltóságát. Hasonlóképpen nem elég, ha formálisan hűségesek vagyunk házastársunkhoz, és nem követünk el házasságtörést, ha a kapcsolatunkból hiányzik a kölcsönös gyengétség, egymás meghallgatása, a tisztelet, az egymásról való gondoskodás és a közös célok felé való együtt haladás. A Jézus által adott példák az még másokat is hozzáadhatnánk, mondta Leó pápa, majd rámutatott az evangélium értékes tanítására. Nem minimális igazságosságra, hanem nagy szeretetre van szükségünk,
serve un amore grande,
ami Isten erejével lehetséges. Az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszéde végén Leó pápa arra buzdított, hogy fohászkodjunk együtt Szűz Máriához, aki a világnak adta Krisztust,
che ha donato al mondo il Cristo,
aki beteljesíti a törvényt és az üdvösség tervét. Mária járjon közben értünk, segítsen nekünk, hogy belépjünk Isten országa logikájába, és megéljük annak igazságosságát.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Leó pápa köszöntései az úrangyala elimádkozása után. A Szent Atya imái a természeti katasztrófák által sújtott Madagaszkár lakosságáért, valamint jó kívánságai a közelgő hold új év alkalmából. Az úrangyala elimádkozása után a pápa mindenek előtt közelségéről biztosította Madagaszkár lakosságát, amelyet rövid időn belül két ciklon, árvizek és földcsuszamlások sújtottak. A Szent Atya imádkozik az áldozatokért és családtagjaikért,
prego per le vittime e i loro familiari,
valamint azokért, akik súlyos károkat szenvedtek. Leó pápa utalt rá, hogy az elkövetkező napokban kezdődik a hold új év, amelyet milliárdok ünnepelnek Kelet-Ázsiában és a világ más részein. Ez az örömteli ünnep ösztönözzön arra, hogy mélyrehatóbban éljük meg a családi kapcsolatokat és a barátságot. Hozzon békét otthonainkba és a társadalomba, adjon alkalmat arra, hogy együtt tekintsünk a jövőbe, békét és jólétet építve minden nép számára, mondta a pápa, majd a huld újévi jó kívánságaival együtt kifejezte mindannyiunk iránti szeretetét, kérve rájuk az Úr áldását. A Szentatya ezután köszöntötte a római híveket és a zarándokokat, megnevezve többek között spanyol, angol, portugál és német csoportokat, a katolikus diákok mozgalma által szervezett nemzeti kongresszus részvevőit, valamint üdvözölte a különböző olasz városokból érkezett bérmálkozásra készülő fiatalokat. Végül neópápa mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott a Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívőseregtől. Leópápa az osztriai béke királynője plébánián. Legyetek fénysugár a háború ólomszürke egén. A Szentatya nemrég bejelentett lelkipásztori tervének megfelelően vasárnap délután megkezdte római egyházmegyéje plébániainak látogatását, hiszen elsődleges feladata a város püspökeként a rábízott lelkek szolgálata. Jelképes gesztus, hogy a püspöki látogatásokat éppen a 3 millió lakosú Róma perem kerületén, a tengerparti Osztiában kezdte, ahol egyébként a nagy példakép, a rend alapító Szent Ágoston, édesanyja Szent Monika egykoron elpihent az Úrban.
La pace sia con voi.
Február 15-én vasárnap délután 4:30 kezdte meg látogatását az osztiai béke királynője plébánián a Szentatya, ahol még éppen az utolsó napsugarak mellett először a sportpályán találkozott az egyházközség gyerekeivel és fiatalja, majd az épületben a lelkipásztori tanács tagjaival. 5 órakor Leó pápa a Regina della Pace plébánia templomban szentmisét mutatott be Baldoreina római bíboros helynökkel és a templom papjainak a koncelebrálásával. Örömmel jött a pápa az ostiai hívek közé az úrnapján, miként az egyház őrzi a feltámadott látogatását az apostoli közösségben, hogy ő most is szóljon hozzánk, tápláljon minket és küldetést adjon nekünk. A napi evangéliumban Jézus bejelenti a boldogságok új törvényét, és hozzá erőt is ad azok megvalósításához. Isten az egyiptomi kivonulás után a 10 parancsolat által szövetséget kötött népével, amely az élettervét és az üdvösségre vezető utat kínálta neki. Isten 10 szava a megszabadulás útjaként érthető, amely a megosztott és elnyomott törzsek csoportjait egységes és szabad néppé formálta. E parancsolatok betartása nem annyira formális végrehajtásukban áll, hanem inkább a szeretet cselekedeteként érthetőek,
come un atto d'amore,
hiszen így fejezik ki a szövetség ura iránti hálájukat és bizodalmukat. Ezek a parancsolatok nem ellentétesek a szabadságukkal, hanem éppen annak a feltételét adják, hogy kibontakozzon a szabadság. A Szent Mise olvasmányai is arról tanúskodnak, hogy az Úr parancsolatai nem elnyomó törvények, hanem az emberiség pedagógiájaként az élet teljességére és szabadságra vezetnek. Leó pápa ennek kapcsán a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciójából idézett. Korunk embereinek, különösen a szegényeknek vagy bármilyen módon szenvedőknek az örömei és reményei, bánatai és szorongásai, egyben Krisztus tanítmányainak örömei és reményei, bánatai és szorongásai is. Nincs semmiféle igazán emberi dolog, ami ne találhatna visszhangra a szívünkben. Az Úr a hegyi beszédben szereplő, én pedig azt mondom nektek formulával, az emberi kiteljesedés útjának az Isten iránti hűséget jelöli meg, amely a másik fél sérthetetlen szentségének tiszteletén és a róla való gondoskodáson keresztül valósul meg, és amit még a gesztusok és a szavak előtt már a szívben kell ápolni. Ott születnek meg ugyanis a legnemesebb érzések, de a legfájdalmasabb gyalázatok is. A bezárkózás, az irigység, a féltékenység, a mások iránti rossz gondolat és rossz érzés. Nem véletlen mondja János evangélista, aki gyűlöli testvérét, az gyilkos. Amikor mi is ítélkezünk, emlékezzünk arra, hogy a világban látott gonoszság gyökerei pontosan ott vannak, ahol a szív hideggé, keményé és irgalmatlanná válik, intett a Szentatya, vagy bátran megnevezte a konkrét helyi problémát. Itt Osztiában is megtapasztaljuk, hogy sajnálatos módon gyökeret ver az itteni kamaszok és fiatalok soraiban a kábítószerek használata, amit bűnszervezetek forgalmaznak, és amelyek kihasználják az embereket, bevonva őket bűncselekményeikbe, amelyek illegális és erkölcstelen módszerekkel igazságtalan érdekeket követnek. E torz jelenségek kezelése érdekében a Szentatya arra kérte a plébániai közösséget, hogy a környék egyéb erényes szervezeteivel együtt továbbra is nagylelkűen és bátran szenteljék magukat az evangélium jó magvainak elvetésére utcáikban és otthonaikban. Ne nyugodjanak bele a bántalmazás és az igazságtalanság kultúrájába. Ellenben terjesszenek tiszteletet és harmóniát, kezdve a nyelv lefegyverzésével, majd pedig fektessenek energiát az oktatásba, különösen a gyermekek és a fiatalok oktatásába. Tanuljanak őszinteséget, elfogadást és határokon átívelő szeretetet a plébánián.
L'amore che superi confini.
Tanuljanak meg nem csak azoknak segíteni, akik viszonozzák, és ne csak azokat üdvözölni, akik viszont üdvözölnek, hanem szabadon forduljanak mindenki felé. Tanulják meg a hit és az élet közötti összefüggést, ahogyan Jézus tanít minket, amikor ezt mondja: ha ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békjük ki előbb testvéreddel, és csak akkor tér vissza, és vidd fel ajándékodat. Tegyék mindezt a közeliekkel és a távoliakkal is, kérte a pápa, hogy még a gonosz rabjai is találkozhassanak éppen rajtuk keresztül a szeretet Istenével. 110 évvel ezelőtt, 1916-ban 15. Benedek pápa a béke királynéjére nevezte el ezt a plébániát. Az első világháború tetőpontján tette ezt, amikor az itteni közösségre úgy gondolt, mint fénysugárra a háború ólomszürke egén. Sajnos még ma is sok felhő sötíti el a világot az evangéliummal ellentétes logikák terjedésével, amelyek az erősebbek felsőbbrendűségét magasztalják, arroganciára ösztönöznek és a bármi áron való győzelem csábítását táplálják, közben pedig nem hallják meg a szenvedők és a védtelenek kiáltásait. A szelídség lefegyverző erejével szálljunk szembe ezzel az irányzattal, kérte a pápa, továbbra is kérve a békét, amelyről Szent Ágoston azt tanította, hogy nem nehéz békét birtokolni, hiszen ha akarjuk, ott van, elérhető közelségben, és minden erőfeszítés nélkül birtokba vehetjük. Mindez azért, mert a mi békénk Krisztus, amelyet úgy érhetünk el, ha hagyjuk, hogy ő győzön le, és alakítson át minket, ha megnyitjuk szívünket előtte, és a kegyelmével megnyitjuk azt azok előtt is, akiket ő maga helyez el utunkra. Tegyétek ezt ti is, napról napra, együtt, közösségként, Mária, a béke királynője segítségével.
Con l'aiuto di Maria, regina della pace.
Ő Isten anyja és a mi édesanyánk mindig őrizzen és védelmezzen minket. Zárta homiliáját Leó pápa az osztiai plébánián bemutatott vasárnapi délutáni szentmise során. Leó pápa szavai a plébánia betegjeihez és az idős hívekhez. A Szentatya látogatása kezdetén, miután a gyerekeket és a fiatalokat köszöntötte a plébánia sportpályáján, a plébánia egyik közösségi termében találkozott az idős és beteg hívekkel. Rögtönző beszélében így szólt hozzájuk: ugye tudjátok, hogy nem csak az én imáim, hanem az egész egyház és az egész keresztény közösség imái is elkísérnek benneteket. Legyen bátorságotok igent mondani az Úrnak. Minden ember élete nagy értéket képvisel. Akár fiatal vagyok, akár idős, akár küzdök az életért, akár nem. Az ember élet mindig Isten ajándéka. Köszönjük, hogy ezt a tanúságtételt adtátok nekünk. Imádkozzunk az Úrhoz, folytatta a pápa, hogy ebben a látogatásban, ezekben a pillanatokban, amelyeket megosztunk egymással, ahogy minden nap tesszük, segítsen minket lelkével, életével, lelkesedésével, hitével, és hogy mindig a remény jelei lehessünk a világunkban. Ekkor a Szentatya betegekkel együtt elimádkozta az Üdvözlégy Mária imádságot, majd az áldás után így zárta köszöntését. Mielőtt lezárnám ezt a találkozást, ugye tudjátok, hogy a pápa Róma püspöke, ezért nagyon örülök, hogy itt lehetek. Tudjátok, hogy ez az osztiai plébáné az első, amelyet meglátogatok, mióta Róma püspökévé választottak. Köszönöm. Azért is nagyon boldog vagyok, mert Osztia ágostorrendi gyökerekkel rendelkezik. A ti egyházközségetek közel áll az ágostorrendhez, és én is ennek a családnak vagyok a tagja. De a pápa nem csak a saját egyházmegyéjével törődik, hanem az egész világegyházzal is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget a farsangi időszakról, Hamvozó Szerdáról és Szent Bernadett életéről.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajna, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői máj gyermekeinek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban a farsangról, a farsang végéről és a nagybőj kezdetéről lesz szó, valamint Szubiru Szent Mária Bernadett történetéről lesz szó, akinek egybeesik a névnapja február 18-ával, amely most az idén 2026-ban a Hamvazó Szerda is egyben. Bernadett egy egyszerű, de mélyen hívő francia vallásos lány volt, az ő életét mutatjuk be, beszélgetünk róla, akinek megjelent a szűzanya Lourdesban. Megismerjük, hogy hogyan vált Lourdes a világ egyik legfontosabb zarándok helyévé. Akkor kezdjük is, gyerekek, milyen időszak van most? Léna?
Tél.
Igen, tehát tél, és a télben, a egyházi évben milyen időszak van?
Évközi idő, azon belül farsang.
Így van, köszönöm. Tehát farsangnak a vége felé járunk, nem sokára eljön a nagybőjt első napja, a Hamvazó Szerda. Mit jelent szerintetek, hogy a farsang vége felé járunk? Mit szoktunk farsangkor csinálni?
Előzni a telet.
Farsang farka és az utolsó napok. A farsangi időszak vízkeresztől, tehát január 6-tól egészen Hamvazó Szerdáig tart. Ez az egyház évben az évközi idő. És ez zöld színű, zöld színnel jelöljük a liturgiában. Ez az időszak a vidámság, a bálok, a lakomák és a mulatságok ideje. Ám ennek is van egy lezárása, ezt úgy hívjuk, hogy farsang farka, vagyis az utolsó három nap, amely a legnagyobb vigasságok ideje. Farsang vége, vagyis a farsang farka három különleges napot foglal magába. Melyek ezek? Léna.
Első, farsang vasárnap, a mulatságok csúcspontja, bálok, maskarás, felvonulások. Második húshagyókat. Az utolsó nagy evési vásnapja, mielőtt kezdődik a nagybőjt. Harmadik hamvazó szerde, a bőjt kezdete, a mulatozás vége.
Így van. Ezek most voltak. Vasárnap hétfőket, és szerdán pedig lesz február 18-án hamvazó szerda. Ez az időszak a néphagyományban és a keresztény kultúrában egyaránt fontos, hiszen a farsang a télbúcsúztató és a tavaszvárás időszaka is volt. Farsangi néphagyományok. A farsang utolsó napjai mindig a legnagyobb mulatozásokról szól, a népszokásokról szóltak. Első ilyen népszokásunk, például mondjunk egyet, Léna.
Busójárás, mohács. A legismertebb magyar népszokás, ahol busók, fából faragott, ijesztő állatot viselő alakok, télőző, termékenységet hozó szertartásokat tartanak.
Így van. Voltatok-e már mohácsolni ezen a busójáráson? Nem? Egyszer majd menjetek el, mert nagyon biztos, hogy nagyon jó élmény lesz. Milyen farsangi szokások vannak még, Bíborka?
Farsangi báli szezon. A falvakban maszkos alakoskodás, a városokban elegáns bálok jellemezték ezt az időszakot.
Nóri?
Farsangi kiszebáb égetés. A kiszebáb egy szalmából készült figura, amelyet elégettek vagy vízbe dobtak, hogy ezzel elvigye a telet és a rossz dolgokat.
Igen, csináltatok-e ilyen kiszebábot mondjuk iskolába vagy óvodába?
Óviba,
ugye? Igen, beletettétek a rossz tulajdonságokat a zsebébe.
Egy tűzbe.
Milyen farsangi ételeket ismerünk ilyenkor? Miket szoktunk enni? Léna?
Hagyományosan zsíros, nehéz ételeket fogyasztottak, például farsangi fánkot, hurkát, kolbászt, töltött káposztát, hogy a nagybőjt előtt még jól lakjanak.
Tehát a farsang utolsó napja a húshagyó kedd, amelynek a neve arra is utal, hogy ez az utolsó nap, amikor még lehet húst tenni. A katolikus hagyományban ez a nap a nagybőjt előtti utolsó nagy lakomázás ideje. Ekkor az emberek elhasználták az összes megmaradt húst és a zsíros ételeket, hogy ne vesszen kárba. Tehát világszerte ismert hagyományok. Olaszországban a karneválokkal zárják a farsangot. Tudunk még ilyen hagyományokat világszerte, hogy milyen farsangi mulatságok vannak?
Brazíliában ekkor van a Riói karnevál csúcspontja. Angol száz területeken ezt a napot Pancake Day-nek is hívják, mert hagyományosan palacsintát sütnek.
Így van. Hamvazó szerda az egyházi év egyik legfontosabb napja, mivel ekkor kezdődik a 40 napos nagybőjt, amely húsvétig tart. Ki emlékszik, hogy hamvazó szerdán mit csinálunk az egyházban? Katolikus iskolások, reggel elmegyünk szentmisére. Mi történik a szentmisén, Léna?
A virágvasárnapi barka, ami meg lett szentelve, azt elégetik, abból lesz a hamu, és hamvazó szerdán a pap egy keresztet rajzol a fejünkre.
A pap bácsi ezzel a hamuval egy kis keresztet rajzol a homlokunkra, és azt mondja, emlékezz ember, porból vagy, és porrá leszel. Vagy pedig tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Ez emlékezteti a keresztényeket arra, hogy az élet múlandó, és a bőjt ideje a megtisztulásról és a lelki elmélyülésről szól. Tehát a bőjti szabályok, hogy a felnőttek csak egyszer lakhatnak jól naponta. Tehát háromszor leszünk pénteken, de egyszer lakhatunk jól. Ez az időszak a bűnbánatról, elcsendesedésről és önmegtagadásról szól. Milyen hosszú a nagy bőjt, Léna?
40 nap.
Igen. Most 40 nap, amiben a vasárnapok nem tartoznak bele, mert akkor az egyház nem bőjtöl, hiszen Jézus feltámadására emlékezünk. És miért pont 40 nap, gyerekek? Áronka?
Mert például Noé, amikor megcsinálta ugye a bárkát, és igen, bevitte az állatokat, akkor 40 napig volt ez az áradás.
Igen, a vízözön, és akkor 40 nap múlva múlt el, igaz? És akkor engedte ki a galambot, aki elment a szárazföldre, és hozta az olajágat a csőrében. Balázs?
Mózes 40 évig vándorolt a pusztában.
Igen, pontosan. Nóri?
Mózes 40 napig volt fent a Sínai hegyen.
Igen, amikor lehozta az Istentől kapott 10 parancsolatot.
10 parancsolatot.
Léna?
Jézus 40 napig volt kint a pusztában, és utána kezdte meg a tanítást.
Akkor bőtölt, imádkozott, étlen szomjan, és 40 nap után kezdte meg a nyilvános működését az emberek előtt. A zsidó nép 40 évig vándorolt a pusztában, mondtátok, és például Ninive lakóit is 40 napos bűnbánatra hívta Jónás, és Jézus is 40 napig bőjtölt. A keleti gondolkodásban a 40-es szám a határtalanság szimbóluma. A Szentírásban, az Ószövetségben 9-szer, az Új Szövetségben pedig 4-szer fordul elő. A jelentése pedig az, hogy nagyon hosszú. Mikor is kezdődik a nagybőjt? A húsvét időpontjához képest határozzák meg a kezdetét, ami úgynevezett mozgó ünnep. Az azt jelenti, hogy nem mindig egyformán minden évben ugyanazon a napon van húsvét. A húsvétot mindig a tavaszi napi egyenlőséget követő első holtölte utáni vasárnapon ünnepeljük. Ezért időpontja mindig máskorra esik. Azt kell megjegyeznetek, gyerekek, hogy a legkorábbi ideje március 22-én, és a legkésőbbi pedig április 25-én van. E között a két nap között határozzuk meg a húsvétot. És ahogy mondtam is, az első tavaszi napi egyenlőséget követő első holtölte utáni vasárnap. Például most az idén mikor lesz a hamvazó szerda?
Február 18-án.
Így van, és a húsvét pedig április 5-én, 6-án lesz. Mit is jelent a böjtölés gyakorlata? Az egyház kezdetén ki maga szabta meg a böjtölés módját, nagy csütörtöktől egészen nagy szombat végéig sokan nem ettek például semmit. Később már hosszabb lett a nagybőjt ideje, tettek olyan fogadalmakat, hogy csak kenyeret és vizet fogyasztanak egész nagybőjtben. Az egyház a későbbiekben szabályozta a böjti napokat, jelenlegi böjti fegyelmet 1966-ban a II. Vatikáni zsinat rögzítette, hamvazó szerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő. Ez azt jelenti, hogy a 18 és 60 év közötti hívek lehetőség szerint csak egyszer étkezzenek, s ezen kívül még kétszer vehetnek magukhoz élelmet, csak egyszer lakhatnak jól. Ezen kívül hamvazó szerdán és a nagybőjt péntekjein a 14 éves kortól hústilalom van, tehát ezeken a napokon nem fogyasztanak húst. Hogyha nem böjtölünk, ahelyett lehet-e valami mást választani, úgymond lemondást, vagy valami jó cselekedetet, hogyha például mégiscsak megeszed a húst, és helyette más csinálsz, kiváltod valamivel. Áron.
Hogy például minden 40 napban minden nap takarítasz a házban.
Az is jó, igen, segítesz otthon sokkal többet, mint máskor. Arról már beszéltünk, hogy a nagybőjt hamvazó szerdával kezdődik, és mitől különleges a hamvazó szerdai szentmise. A fejre való hamuszórás már az Ószövetségben is megjelenik, és mindig a bűnbánatot fejezte ki. A hamu mire emlékeztet szerintetek? Mivé válik az ember?
Porrá.
Porrá, igen. Tehát a hamu...
Porból vagyis porrá leszel?
Igen, a hamu a halálra, az elmúlásra figyelmeztet bennünket. De miért hintünk hamut a fejünkre? Az egyház kezdetén, ha valaki súlyos bűnt követett el, annak ki kellett állni a közösség elé, meg kellett vallania és megbánnia a bűnét. És ezután hamut szórtak a fejére, és szőrzsák ruhába öltöztették, így indították el a vezeklés útján. Kizárták a templomból, mint annak idején Ádám és Éva is kiüzettett a paradicsomból a bűnbeesés után. És nagy csütörtökön fogadták őket vissza, miután megbánták a tettüket. Ez volt az Ószövetségben, a kezdeti egyházban. A 11. századra vált általános gyakorlattá a bűnbánat ilyen jellegű kifejezése. Milyen színű hamvazó szerdától az egyházi évben a miseruha például, vagy milyen színűek a díszek a templomban?
Szokott.
Léna.
Lila.
Hamvazó szerdától a liturgia is egyszerűbb, mint a liturgikus színe a nagybőtnek a viola, a lila. Ilyenkor a szentmisében nincs dicsőség és alleluja, mert ezek az örvendezésre utalnak. A zene is visszafogottabb, az orgona csak az énekeket kíséri. Nincs az oltáron virág, letakarják a díszes oltárképet vagy feszületet. Ez kifejezi a bűnbánatot és a befelé fordulást. Tehát ugye mondtuk is a műsor elején, hogy ez a farsangozás, ez a bálozás ilyenkor már megszűnik, nem szoktak ilyenkor nagybőtben bálokat tartani. Nagybőtben minden pénteken keresztutat járunk a templomban. Mi is ez a keresztút? Ki tudja?
Jézus szenvedésének az útja.
Így van, nagyon jó. 14 állomás. Eredetileg a keresztút egy fél kilométeres szakasz volt, amin Jézus vitte a keresztjét egészen a Golgotáig. Jézus halála után ezen az útszakaszon jó néhány útszakaszt megjelöltek. A maihoz hasonló keresztútjárás hagyománya a ferencesekhez köthető. A 14. századtól végeztek Jeruzsálemben 14 stációs keresztutat. Hogyan kerültek ide is Magyarországra is például ezek a állomások? Úgyhogy ugye nem mehetett mindenki Jeruzsálembe, ezért itthon is, Magyarországon is, meg más országokban is a templomba állítottak fel keresztutakat, vagy például a templomon kívül, vagy a temetőkbe kálváriákat. És a legtöbb templom falán megtalálható 14 vagy 15 stáció, mert kiegészült Jézus feltámadásával. A korábbi 14 állomás, ez pedig pénteken imádkozzuk a templomban Nagybőtben. Tehát 14-ből 15 lett, mert Jézus feltámadását is jelöljük. Nézzük, mit mond Jézus a böjtről. Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésük. Bizony mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, kend be fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak atyád, aki a rejtekben is ott van. Akkor atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. A farsang és a böjt közötti átmenet nem csak az ételekről és a mulatságokról szól, hanem arról is, le tudunk-e mondani valamiről, hogy közelebb kerüljünk Istenhez és önmagunkhoz. Balázs, te miről mondanál le?
Például a televízióról, például tévé, telefon, tablet.
Így van, kevesebbet.
Ilyen elektromos cuccok.
Igen, köszi. Kevesebbet használsz ebbe a 40 napba. Szubiri Szent Bernadett 1844. február 17-én született Lourdesban, egy szegény, de vallásos családban. Hatan voltak testvérek, édesapja molnárként dolgozott, de anyagi helyzetük egyre romlott. Bernadett gyermekkora tele volt nehézségekkel, nélkülözéssel és betegséggel. Aszmás rohamai gyakran gyötörték. Annak ellenére, hogy szegény környezetben nevelkedett, Bernadett mindig mély hitről tett tanúságot. Nem volt különösebben művelt, nem tudott rendesen írni és olvasni. Mégis Isten különleges választottja lett. Hogyan lett szerintetek Isten különleges kiválasztottja? Léna.
Úgy, hogy a Lourdes melletti messzebbire barlangban 18 látomása volt, ahol a szűzanya jelent meg 1858. február 11 és július 16 között.
Így van. Léna, nagyon jól mondtad, 6 hónapon keresztül megjelent neki a szűzanya a Gáve folyó menti Massabi barlangban. Ekkor 14 éves volt Bernadett. Két testvérével együtt kimentek fát gyűjteni február 11-én. És a többiek nem látták, csak Bernadett. Megjelent neki valaki, egy fehér ruhás hölgy. Először megijedt, elővette a rózsafűzérét a zsebéből, és elkezdett hangosan imádkozni. Ekkor történt, hogy egy fehér ruhába öltözött szépséges hölgy jelent meg Bernadett előtt, és ő is mondta a rózsafűzért Bernadettel együtt. A szűzanya üzenetei. Mit mondott a szűzanya Bernadettnek, Léna?
Imádkozz a bűnösökért. Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. Mondd meg a papoknak, azt akarom, hogy itt kápolnát építsenek nekem. Körmenetben jöjjenek ide. Menj, igyál a forrásból, és mosd meg a vízében.
Tehát a megtérés és az ima fontosságát jelölte meg, imádkozzatok a bűnösökért, a bűnösök megtéréséért. A bűnbánat szükségességét szorgalmazta, hogy böjtöljetek és végezzetek bűnbánatot. És volt, amikor azt mondta Bernadettnek a szűzanya, hogy hajoljon le, kaparja meg a földet, mert ahol áll, ott egy kis forrás fog fakadni, és úgy is lett, abból a híres forrásból, akik abból ittak, csodás gyógyulás érte őket. És én is voltam kint Lourdesba, és ott voltam, és láttam ezt a forrást, és hoztam is ilyen, például ilyen kegytárgyat, és akkor ugye először Bernadett nem tudta, hogy kivel beszél, de ahogy mindig kiment oda a barlanghoz, egyszer megkérdezte, hogy ki vagy te. És egyik legfontosabb jelenés március 25-én történt, amikor Bernadett megkérdezte a szűzanya nevét. Ő pedig így válaszolt, én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Ez a kifejezés teológiailag rendkívül jelentős, hiszen alig néhány évvel korábban, 1854-ben hirdette ki az egyház Mária szeplőtelen fogantatásának dogmáját. Bernadett nem értette az elhangzott szavakat, de pontosan megjegyezte és továbbította a helyi papnak, aki felismerte a kijelentés jelentőségét.
A barlangnál történt jelenések a forrásnál, egymás követő gyógyulások, a hívő és a hitetlen világot egyaránt megmozgatták. A papság eleinte határozottan elutasította, hogy foglalkozzék az ügyjel, sőt, egyenesen ellenségesen fogadták a híreket. A hölgy nem jelent meg mindig, amikor Bernadett várta, de amikor megjelent, elragadtatásában természet felettien megszépült a kislány, tisztaság és megilletődöttség sugárzott belőle, annyira, hogy a szemlélők között még a legkeményebb szívűek szemébe is könnyek szöktek.
A látomások idején a Bernadett köré gyűlt tömegben semmi nyoma nem volt a hisztériának vagy más szokásos zűrzavarnak. Az 1858. július 16-ai jelenés után Bernadett nem látta többi a szűzanyát, aki megígérte neki, hogy boldoggá teszi, de nem itt a földön.
Így van, a mennyországba fogja boldoggá tenni. Itt nagyon sok szenvedés érte őt, ugye betegséggel is küzdött. Tehát Bernadett életének fontos eseményeit megismertük. Ezután Növerbe indult, Növerbe jelentkezett a szeretett nővérekhez, ott volt apáca, ott tevékenykedett betegellátásban, és betegeket ápolt. Aztán ő is beteg lett, illetve a kolostorban sokat betegeskedett. Ha nem volt ágyhoz kötve, akkor a betegszobában szolgálta testvéreit. Tüdővérzések és egyéb komplikációk léptek föl, s különösen nagy kínokat okozott jobb térdének gyulladása. 35 éves korában 1879. április 16-án halt meg Nevers-ben. Utolsó szavai ezek voltak. Szentséges Szűz Mária, Isten anyja, imádkozz értem szegény bűnösért. A teste nem látott romlást, ma is éppen őrzik. Tehát üvegkoporsóban van, én láttam is, ott Nevers-ben van, az oldalkápolnában, a templom oldalkápolnájában úgy néz ki, mintha csak aludna. 1925-ben boldoggá, és 1933-ban szentté avatták. És ezért el is kezdték a Szeplőtelen Fogantatás Bazilikát. 1862-ben elkezdték építeni, és 1876-ban szentelték fel. És én voltam ott Franciaországban, és ez a bazilika előtt minden este gyertyás körmenetet tartanak, és minden nyelven mondják a rózsafűzért. És én akkor 17 éves voltam, és én is mentem, és magyarul én is mondtam az Üdvözlégy Máriát, és a szüleim, anyukám, apukám pedig ott lent a téren, gyertyával mondták a rózsafűzért, minden nyelven, olaszul, franciául, magyarul, németül, minden nyelven. Ez nagyon emlékezetes volt, és hoztam is fényképet, mutattam nektek. És ő a pásztor lányoknak a védőszentje. Mindig szoktunk arról beszélni a rádióban, hogy hogyan ismerjük őt föl. Képet is hoztam, hogyha barlangnál látjátok, barlang előtt térdepel egy kislány, mellette egy bárány, akkor az Bernadett lesz. És ugye ott van a szűzanya a barlangban. Kalkuttai Teréz anya imájával zárjuk a hittanórát. Uram, akarod a kezemet? Hogy ez a nap a rászoruló szegények és betegek megsegítésében teljen el? Uram, neked adom ma a kezemet. Uram, akarod a lábamat? Hogy a mai nap azok látogatásával teljen, akiknek barátra van szükségük? Uram, neked adom a lábamat. Uram, akarod a hangomat? Hogy a mai nap beszélgetéssel teljen, azokkal, akik a szeretet szavát szomjazzák? Uram, neked adom ma a hangomat. Uram, akarod a szívemet? Hogy ez a nap a magányosok szeretetével múljon el, mert hiszen ők is emberek? Uram, ma neked adom a szívemet. Ezekkel a sorokkal zárjuk a hittanórát, és köszönöm szépen, hogy együtt gondolkodhattunk, beszélgethettünk. Az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrit a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Grecsó Krisztián Vera című regényének 16. részét, majd a Lélek útjain című műsorunkban a felnőtt képzésről hallanak előadásokat. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től egészségügyi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Békefirita gyógytornász manuálterapeutával beszélgetünk a különböző fájdalmakról és azok lehetséges kezelési módjairól. 3:05-kor kezdődő Közélet című műsorunkban a testi és lelki betegségekről és Jézusról, a legfőbb gyógyítóról beszélget Kormos Csaba poroszlói plébánossal, a szerkesztő Sinkovics Andrea. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Budapéter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy íbetű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik. Olvasom a Máté evangéliumban. A mai keresztény ember erkölcsi felfogása egyénibb, a törvényhez való kapcsolata felelősségteljesebb, személyhez szabottabb, mivel a hite is igényesebb, mint az előző századokban élőké volt. De tudja, hogy Jézus Krisztus törvényei ma is ugyanazok, mint az ősegyház korában voltak, és megszakítás nélkül öröklődtek át az apostoli időktől napjainkig. A hitünk is ugyanaz, mint az ősegyház hite volt. Ha nem lenne ugyanaz, mint például Szent Ágostoné vagy a többi egyházatyáé volt, akkor Newman-t idézve, inkább némuljon el a nyelvem, csak megmaradjak a szentek körében. Uram, alázatosan kérlek, taníts meg látni és hallani. Taníts meg, hogy a dolgok mögött meglássam a törvényszerűséget, az életemet pedig a te törvényeidhez szabjam. Segíts, hogy a világ jelenségeiben ne csak az én személyes érdekeimet figyeljem, hanem mindig meghalljam a te szavaidat, s törvényeidben mindig és mindenütt megérezzem ölelésednek azt a csodálatos gesztusát, amellyel magadhoz vonod az egész teremtett világot.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassa.